betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma este meghívottunk nevében is, nagy tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A medicina mai tartalmából. A modern digitális technológia forradalmasítja a fogászati gyakorlatot, különösen a fogászati híd tervezése és kivitelezése terén. Pár nappal ezelőtt olvastam, hogy a kutatások és az innovatív technológiai megoldások ma már lehetővé teszik a páciensek számára, hogy új dimenziókba emeljék a fogpótlást, mind az esztétika területén, mind pedig a funkcionalitásban és a kényelemben egyaránt. Témánk a digitális fogászat térhódítása. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a medicina mikrofonjai előtt dr. Vitas Gábor általános fogszakorvost. Jó estét kívánok, szervusz! Köszönjük, hogy ma este is elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy velünk a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Jó estét kívánok a hallgatóságnak, szervusz! Örülök, hogy megint itt lehetek. Érdekes témát választottál, tényleg egy olyan része a medicinának és most már a fogászatnak is, ahol sok újdonságot lehet megemlíteni. Feltételezhetően a páciensek is már olvastak, hallottak a fogászat digitalizációról, és akkor szenteljük ezt az adást arra, hogy egy-két plusz információval képbehozzam a hallgatóságot, hogy miről is szól, mit tartalmaz.
Igen, de doktor úr, a mai témán tehát akkor a digitális fogászat térhódítása. Mi lenne a fogászattal, a digitális fogászat térhódítása nélkül?
Hát nem állna meg a világ, az egyszer biztos. Tehát a fogászati szférának a digitalizációja az eléggé újszerű. Na most már, hogyha egy ilyen visszatekintést elemzünk, akkor az első szféra, ahol megjelent a digitalizáció, az a képalkotó eljárás, és pedig a röntgenfilmek világát váltotta fel, tehát a hagyományos filmalapú röntgenfelvételeket váltotta fel a digitális röntgenkészülék. Talán ez volt az első lépés, és nagy lépés volt, mivel a digitálisan alkotott képek és eszközökkel, segítségével a felvétel instant módon megjelent a képernyőnkön, nem kellett időt szakítani az előhívásra, a szárításra és utána a kiértékelésre. Tehát a mai modern eszközökkel úgy egy kicsi retroalveolális, tehát részfogsóra kiterjedő röntgen, mint a panoráma felvételek, amely a teljes fogsóról nyújt képet, ez már pillanatok alatt előugrik a monitoron és elemezhető. Valamivel újabb eszköz a CT, ami szintén digitális alapú, ez már ugye háromdimenziós képalkotó eljárás. Ez mondhatni egy olyan 6-7-8 éve jelent meg a piacon. Nekünk is nemrég sikerült beszerezni egy ilyen készüléket. Még több információt, még pontosabb információt szolgáltat számunkra, tehát ez is a digitális világnak az egyik vívmánya, és most már mondhatjuk, hogy napi szinten használjuk a diagnózis felállításánál.
Ha egy átlagembernek kellene elmagyarázza azt, hogy konkrétan mit jelent az, hogy digitális fogászat, miként fogalmazná meg a válaszát, és éljünk egy olyan képpel, hogy beérkezne önhöz egy olyan páciens, egy olyan beteg, aki idős is, és például 40-50 évvel ezelőtt volt utoljára fogászaton, és azt mondaná a betegnek, hogy na most akkor ezt az eljárást fogod használni, és akkor persze megkérdezné a pácienstől, hogy az micsoda, hogy lehetne ezt elmagyarázni neki, tehát azt, hogy mit jelent az, hogy digitális fogászat.
Tehát itt természetesen le kell egy kicsit egyszerűsíteni a dolgot, hogy közérthetővé tegyük a pácienssel, hogy miről is szól, mik az előnyei. Hátrányai is vannak, de hát az inkább abban merül ki, hogy ez költség, nagyobb költséget jelent a ugye a fogtechnikai laboratóriumok számára, mind a fogászati rendelő számára. Viszont amit meg kell értetni a pácienssel, az az, hogy sokkal magasabb minőségű munkákat lehet elvégezni a digitális fogászat keretén belül. Mit jelent ez konkrétan? Tehát ha párhuzamba állítjuk, hogy hogy volt ezelőtt 10 évvel, és hogy van manapság, akkor a digitális fogászatnak a legelterjedtebb alkalmazási területe az a fogpotlás lenne. Tehát itt volt egy nagy előrelépés az elmúlt években, tehát a fogpotlás elkészítésével kapcsolatos információkat kell elmondjuk a páciensnek, hogyha érdeklődést mutat természetesen, mert nem biztos, hogy érdekli technikai jellegű ismertetés, de azért, ha jön egy ilyen páciens, azért mindig felvázolom neki, hogy a hagyományos eljárásokhoz képest digitális módszerrel elkészített fogpotlás precizitása, pontossága, pontos illeszkedése, szélizárodása az magasan jobb, mint a hagyományos eljárás. Hagyományos eljárás az úgy történt, hogy a rugalmas alapú lenyomatok alapján a technikus elkészített egy gipszmintát, és előkészítette azon a pillérfogak állapotát, és erre a mintára elkészített egy viaszmintát, és ezt a viaszmintát öntéses eljárással beágyazták, kiégették a viaszt a beágyazóanyagból, utána pedig a olvasztott fémet centrifugálással bejuttattak az üregbe, elkészült egy nyers fényváz például, ami a merev struktúrát kölcsönözte a pótlásnak, utána ezt kidolgozták, de minden manuálisan kézzel történt, és sajnos a precizitása ezeknek nem volt a legjobb. Tehát az illeszkedés a csonkon, az mondhatom, hogy hozzávetőleges volt. Mielőtt még a digitalizáció megjelent volna, az mindenképp megemlíthető, hogy azok a fogtechnikai laboratóriumok, amelyek még nem rendelkeztek digitális felszereléssel, ha már használtak nagyítást, lupét, vagy speciális fogtechnikai laborban használt nagyító készülékeket, akkor ha manuálisan is dolgozták ki a pótlásokat, a nagyítás miatt a részleteket jobban látták, és precízebb munkát tudtak kiadni a kezükből, de még így sem érik el azt a minőséget, amit a digitális korszakban az új modern eszközökkel tudunk elérni.
Minden és mindenki téved, tévedhet, vagy mindenki és minden. Ezek a felszerelések, ezekkel a hiba lehetőségekkel hogy vannak, hogy állnak? Itt is egy példával is élhettünk akár, ott van például egy közép tüdőgyulladás, egy röntgen régebb látta a jobb és baloldali tüdőgyulladást, de a hátgerincér a közép tüdőgyulladást soha nem látta, és ebből rengeteg dolog volt. Itt is vannak olyan esetek, hogy a fogász tudja, hogy látok én valamit, de az nem biztos, hogy az, sőt, hiába digitális az a felszerelés, mert lehet, hogy ott is megvannak olyan hiba lehetőségek, amik azt implikálják, azt mondják, hogy igen, ez nem így van, ez nem a helyes, és akkor nagyon nagy szükség van az orvos a szaktudására.
Így van, tehát a képalkotó eljárásnál, tehát ameddig még nem rendelkeztünk 3D-s CVCT készülékekkel, addig a panoráma röntgenek alapján állítottunk fel diagnózisokat, viszont ez csak két síkban értékeli, és torzításokkal zsúfolt a felvétel sok esetben, ezért nem lehetett precízen meghatározni bizonyos elváltozásokat. A háromdimenziós képalkotó eljárással viszont hatalmasat léptünk. Tehát még van ezen javítani való, természetesen elképzelhető, hogy a közeljövőben még tökéletesebb felbontású felvételeket fogunk nyerni. Az is megtörténhet, hogy színkódok alapján kimutatható például csontsűrűség, egy kép alapján, hogy hol gyengébb a csont, hol erősebb a csont, és ez is már egy plusz információt szolgál például implantálás szempontjából. Viszont azáltal, hogy a kép forgatható, és hátulról, előről, keresztmetszetbe, belső szerkezete, minden feltérképezhető torzításmentesen, mondhatni, hogy a CBCT-k segítségével 95%-os pontosságú diagnózisokat tudunk sok esetben felállítani, és sokkal pontosan kapjuk meg az adott panaszoknak az okát. Legyen az egy gyökér közötti csontfelszívódásos folyamat, legyen az egy inkomplett gyökértömés, ami nem látszott egy hagyományos röntgenen kellőképpen, kommunikáció, arcüreg és egy ciszta üreg között, úgyhogy az anatómiai képletek természetesen torzításmentesen eredeti méretben mérhetők, és pontosan meghatározható ezáltal, hogy a beavatkozáson kapcsán megsérthetünk-e vagy nem egy adott anatómiai képletet. Úgyhogy biztos, hogy van még hova fejlődni, és egész biztos, hogy lesznek még pontosabb diagnosztikai eszközök. Jelenleg az említett háromdimenziós képalkotó eljáró készülék az mindenképp nagy-nagy segítség a mindennapjainkban.
Minden alakul, átalakul, sőt, fejlődik, elég, hogyha a technika világára gondolunk, de akár mást is említhetnénk, de nincs olyan kezelés, amely 100%-osan digitális lenne, hiszen a páciens nem robotokkal találkozik a fogorvosi székben ülve, hanem egy húsvér emberrel, tehát a fogásszal.
Így van. Tehát még az emberi implikáció az jelen van természetesen, és nagy mértékben. Na most, ha egy kicsit még akarom részletezni a digitális fogászatot, akkor elkeméljünk egy kicsit a fogpotlásokba, hogy lássuk is, hogy mi az a hozadéka ezeknek az eszközöknek, tehát mi az, ami pluszt és segítséget nyújt az orvos számára. Az első dolog, ami radikálisan különbözik a hagyományos módszerektől, az a lenyomatvételi eljárás. Jelenleg megjelentek olyan optikai eszközök, amellyel lefényképezhető a szájüreg, és a többszöri fényképekből egy program segítségével szintén egy háromdimenziós képet nyerünk a szájüregről, tehát például fogpótlásnál az még egyértelmű, a mi feladatunk a fogaknak az előkészítése, egy pótlás elkészítésénél, tehát a csonk előkészítés. Miután megtörtént a csonk előkészítés, akkor a lenyomatozás nem a hagyományos kanalas és elasztikus lenyomattal történik, hanem egy ilyen optikai eszközzel. Ezt optikai lenyomatvételnek nevezzük. Az elején, amikor még nem állt rendelkezésünkre ilyen készülék, az volt a nagy előnye, hogy ez egy gyors és pontos eljárás. Meg kellett száfoljam, amikor a készülék birtokába kerültünk, rádöbbentem, hogy nem annyira gyors. Tehát nagyon sok pont, nagyon sok szögből kell fényképet készíteni a fogfelületekről, és hogyha valamit a készülék nem érzékelt kellőképpen, akkor jelzi nekünk, hogy azt a felületet újra kell fényképezzük, és ameddig egy alsó teljes fogsorívet végig fényképezünk, az elég hosszadalmas folyamat lehet. Tehát az időfaktor az nem megoldott. Tehát nem nyerünk időt vele. Az eredmény, tehát amikor megkaptuk a háromdimenziós modellt, amivel a fogtechnikus fog tovább dolgozni, tehát ott is a nyert kép tökéletessége, felbontása még nem az elvárt. De mondhatom, hogy egy éven belül performansabb és performansabb készülékeket dobnak piacra. És beleesünk abba a csapdába, hogy megveszünk egy tavalyi modellt, és az idén már egy kétszer-háromszor pontosabb készülék kerül a piacra. Az elsőt is nagyon drágán vettük meg, viszont a másodiknak még nagyobb az áras, az elsőt már nem tudjuk eladni. Tehát van egy olyan csapda, mint bárhol az ilyen konzumvilágban, hogy olyan gyorsan fejlesztik és dobják piacra az újabbnál újabb eszközöket, hogy nagyon nehéz lépést tartani anyagilag. Újabb generációs lenyomat, ilyen optikai lenyomati eszközökkel már sokkal tökéletesebb képalkotó képet kapunk, és erre természetesen, hogy akkor a pótlás is sokkal precízebb lesz. Tehát summa summarum, a páciens szemszögéből egy optikai lenyomatvétel az előnyt jelenthet, főleg abban az esetben, hogyha az illető öklendezős. Tehát, hogyha ő nem bír 2-3 percig tartani a szájába egy kanalat lenyomatanyaggal, akkor mindenképp az optikai lenyomatvétel az egy megoldás számára. Az orvos szempontjából viszont nincs időspórlás egyáltalán. Na, a fogpótlás kapcsolatban, tehát hogyha megvan az optikai lenyomatunk, akkor ezt átküldjük a technikusnak, itt most már a futár szerep az teljesen kiesik, mert egy kattintással átküldtük e-mail formájába a fogászati laboratóriumnak, meg is kapta a mintákat, és el is kezdhet dolgozni rajta. A tervezés szintén egy program segítségével történik, amit a fogtechnikus vesz meg, és az egész fogpótlást azt számítógépen tervezi meg. ExoCAD nevű program áll rendelkezésükre, ugyanúgy a tervezők is az épületeket megtervezik, most már létezik fogpótlások tervezésére is ilyen program. Megtervezi a munkát, és utána a kivitelezése az már 3D nyomtató vagy frézelőgépek segítségével történik a megmunkálás. Na de hol van a hozadéka a fogtechnikusnak? Mi az, amit konkrétan ő kell csináljon? Mert ahogy említetted, nincsen mellőzve az emberi komponens faktor. Tehát amikor kézbe kapja a technikus a kifrézelt vázat, akkor ennek a kiépítése kerámiával, például, hogyha egy cirkonvázról beszélünk, az már teljesen manuális. Tehát rétegezve kell ráégetni a kerámiát, kialakítani a formát, az effektusokat, az árnyalatokat, színárnyalatokat ahhoz, hogy egy élethű végleges pótlást kapjunk. Még akkor is, ha egy olyan megoldást választunk, hogy teljes egészében az anatómiai formát is a frézelőgép készítse el például egy cirkontömbből, még akkor is a fogtechnikusnak nagy szerepe van. A pigmentek használatával adják meg az életet a fognak. Tehát nem lesz egy műjellegű pótlás. Tehát pigmentek használatával élővé tehető egy fog. Árnyékolásokkal, különböző színárnyalatok kombinációjával tényleg egy élethű fogat lehet elkészíteni. Tehát az emberi faktor az mindenképp ott van, és elég nagy hányadában.
Mikor kell mégis, mondjuk így 100%-osan rábólincson a fogszakorvos a gépek eredményeire, és mondjuk így javaslatára? Mert elképzelhető az, hogy az orvosnak úgy gondolkodik, hogy az én gyakorlatom azt igazolná inkább, hogy inkább ezt kéne csináljam, nem azt, amit a gép javasol. Biztos, hogy találkozott ilyen esettel. És mikor tudja azt mondani, hogy igen, akkor én tényleg azt az útmutatást kell betartsam, amit a gép diktál, ajánl, és ott van előttem, amit olvasok. Ilyenkor az orvos hogy tud dönteni? Vacakol, vagy elhiszi, vagy azt mondja, hogy igen, most már akkor a digitális technika, ezek a gépek jobban gondolkodnak, mint én annyi év tanulás után.
Hát ennek kapcsán én inkább arra fogok kitérni, hogy annak ellenére, hogy kipróbáltam például az optikai lenyomati eszközt, mégis miért hagyományos módon veszem a lenyomatot. Ahogy mondtam, az időigényesség az magas, a hiba lehetőségek léteznek, a képnek, a nyert képnek a felbontása még nem a legtökéletesebb, úgyhogy amiatt, hogy tényleg fluens módon időveszteség nélkül tudjak dolgozni, számomra a hagyományos lenyomati eljárás az még mindig előtérbe kerül. Viszont mégiscsak bejön a digitális szféra a munkámba, mert hogyha én leveszek egy elasztikus alapú lenyomatot, a technikus felönti a lenyomat alapján a gipszmintát, és akkor a gipszmintát fogja ő beszkennelni egy olyan készülékkel, amit a laboratórium használ. És ugyanúgy megkapja a szkennelt mintákat, a háromdimenziós mintákat számítógépen, mint hogyha én vettem volna a szájüregbe. Tehát itt lényegében a én időt spórolok meg azáltal, hogy a lenyomatot hagyományosat veszem, viszont a technikusnak egy kicsit többlet időt jelent az, hogy ő be kell szkennelje. Viszont sokkal egyszerűbb, tehát a gipszminták beszkennelése sokkal egyszerűbb és hibamentesebb, mint a szájüregi szkennelés per pillanat. Nincs ott a nyelv, nincs az, hogy elhúzódik a páciens, nincs ott, hogy ráfolyik a nyál a csonkra, vagy vérzés indul be, úgyhogy én inkább ezt a megoldást szeretem, és az eredmények azok nagyon jók. Tehát mivel ebben a szférában, a fogpótlásban dominál elsősorban ez a digitális szféra, a kérdésed, amit felvetettél, ott nem tudok egy olyan választ adni rá, amit elvártál volna, hogy mikor hagyatkozzunk a gépekre és döntéseinkben, és mikor nem. Az megvan a belgyógyászoknál, megvan az onkológusoknál, megvan a kardiológusoknál, hogy mikor, vagy a labororvosoknál. Nálunk ez hiányzik. Tehát a készülék, a digitális készülékek végső soron különösebben nem hibáznak. De a precizitásuk, mondom, az még igényel fejlődést. Én még megvárnám, hogy hozzanak ki újabb generációs készülékeket.
Folytatva a medicina mai témáját, milyen kezeléseknél alkalmaznak digitális technológiát?
Tehát a fogászat keretén belül. Hát a fogszabályzók is már használnak. Erről valószínű, hogy a kolléga majd többet fog tudni mondani. Én DOA-ban annyit említenék meg, hogy ugyanúgy, mint ahogy a fogpotlásoknál, képalkotó eljárással kell leszkennelni a szájüreget, tehát a fogsoríveket, és ezekre a digitális modell, háromdimenziós modellekre készítenek el például a fogszabályzó készüléket. Na most ezek a típusú fogszabályzó készülékek, ezek már különböznek a hagyományos készülékektől, amiket napi szinten látunk, hogy ilyen kis drótocskák vannak felhelyezve a fiatalok fogaira. Ilyen esetben már sorozat síneket készítenek átlátszó anyagból, merev síneket, és ezeknek a síneknek az elkészítése már szintén ilyen háromdimenziós eszközökkel történik, a kivitelezés. És ezeket a sorozat síneket kell váltogassa a páciens, addig, ameddig a végleges eredményt eléri a kezelő orvos. Tehát a fogszabályzás egy másik szféra, ahogy mondtam, ahol kezd teret hódítani a digitalizáció, és ugyancsak a fogpótláshoz tartozik a fogpótlásnak az a része, ami most nagyon előtérbe került, vagyis az esztétikus fogászat. Az esztétika egyre nagyobb hangsúlyt kap manapság. Sajnos legtöbbször a páciensek nagy többsége azért jön be, hogy szép fogai legyenek, nem számít, hogyha nem annyira funkcionális, de az orvosnak kötelessége, hogy az ne csak szép legyen, hanem funkcionális is. Na most a szép esztétikus fogsor, ív szinte minden páciensnek a zóhaja, de vannak kivételek, hál' Istennek, ennek én örvendek, mert én megmondom őszintén, hogy nem szeretek ilyen standardizált körhidakat átadni a pácienseknek, de hogyha a páciens azt kéri, akkor kénytelenek vagyunk megcsinálni. Tehát a mosolytervezésről beszélnék, említenék néhány szót, hogyha lehet, hogy megelőztelek a kérdéssel. Mosolytervezésről is lehet mai világban hallani. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy egy magas felbontású fényképezőgép segítségével a szájüregi képletekről készítünk egy sima fényképet, fotófelvételt. Ezt természetesen feltöltjük a számítógépre, és szintén egy ilyen szimuláló program segítségével meg lehet tervezni a látható zónába. Tehát most a látható zóna fogászati értelemben az azt jelenti, amit mosolykor, kacagáskor mutatunk. Ez körülbelül a második kisörlőnktől a középvonal felé haladva kvadránsonként jelent 8-8 fogat. Jól mondom? Nem. 3, 4, 5. 5-5 fogat. Tehát körülbelül 10 fogat mutatunk szélesebb mosolynál is. Most ezeknek a formai kivitelezését lehet a mosolytervezéssel megalkotni. Az előnye az, hogy számítógépen ezt szimulálhatjuk, rávetíthetjük a páciens szájára az általunk kreált dizájnt, formát, és nagyban képet kap a páciens arról, hogy körülbelül hogy fog kinézni a végeredmény. Itt formailag és színbe egyaránt lehet változtatni, úgyhogy ki lehet választani a megfelelő színárnyalatot, azt, amelyik a páciensnek a legmegfelelőbb. Mondom, hogy nagy vonalakban ad, tehát 100%-osan nem, és ebből voltak konfliktus helyzetek, nem a mi rendelőnkben, mivel ma a mosolytervezéssel még nem foglalkozunk, hogy a páciens nem volt megelégedve azzal, ami a végeredmény volt a szájába, hogy feltételezése szerint nem pont az volt, ami a számítógépen. Hát meg kell mondjam, hogy nem is lesz pontosan az. Nagyon ritka az az eset, ahol szinte tökéletesen ugyanazt tudjuk duplikálni, amit a számítógép kiad. Ennek számtalan oka van. Ha esetleg a műsoridő megengedi, akkor majd egy pár pontban meg tudom említeni, hogy mitől függ a siker egy mosolytervezés esetén. Na most még zárójelben megemlíteném, hogy a mosolytervezéses program használata az valahol ez egy ilyen elkápráztatása a páciensnek. Tehát nagyot lehet vele fogni, főleg olyan esetben, hogyha a páciens nem is jön be azzal a szándékkal, hogy jaj, ő most akar egy ilyen hollywoodi mosolyt, de az orvos látván a formai vagy esetleg színbeli elváltozásokat megpróbálja meggyőzni a pácienst, hogy mégiscsak itt lehet, hogy helytálló lenne beborítani a fogakat. Nem vagyok az a kategória, aki rábeszélem a pácienst, hogyha nem muszáj, akkor ne csiszoljuk le a fogait. De hogyha mégis rábólint és azt mondja, oké, csináljuk, és akkor természetesen, hogy végigvisszük ezt a folyamatot, megcsináljuk a fotodokumentációt, megcsináljuk a tervezést, és hogyha rá van itt a páciens, akkor kivitelezzük a munkát. Na most visszatérek arra, hogy mik azok a problémák, ami miatt esetleg konfliktus helyzet alakulhat ki orvos-páciens között. Tehát a páciensek nincsenek tudatában annak, hogy a gerinc vagy a fogsorív felelhető aszimmetriák, azok sokszor megváltoztathatatlanok. Tehát azok olyan fix pontok, amin már fogszabályzással valószínűleg a korának megfelelően nem tudunk változtatni. Na most ilyen heroikus nagy csontpasztlikákat végezni, gerinckorrekciós műtéteket végezni, ahhoz, hogy esetleg egy kihúzott fog helyén a beesett gerincet tudjuk normalizálni formailag, azt kevesen vállalják. És hogyha kellőképpen nem magyarázzuk el a páciensnek, hogy az ő fogsora helyzeti rendellenességeiből adódóan nem lehet mindent úgy kivitelezni, ahogy ő elképzelte, akkor jobb, hogyha bele se kezdünk. Tehát, hogyha vannak, mire jó mégis ez a mosolytervezéses fotodokumentáció? Tehát, hogyha mi feltöltjük a fotót a számítógépre, és a program által megadott szimetria tengelyeket, vonalakat rávetítjük a koponya felvételére, akkor rögtön szembesül a fej aszimmetriáival. Egyébként ő azt nem észleli. De hogyha feltesszük a középvonal meridiánt, vagy feltesszük a bipupilláris vonal meridiánt, vagy az ajakvonal lefutásának a standardizált pozícióját, akkor rögtön látja, hogy hoppá, az ő feje sem teljesen szimmetrikus, mint nagyon sok páciensnél. És akkor meg tudjuk magyarázni, hogy az ő esetében miért nem lehet tökéletesen helyreállítani például a középvonalat. Nagyon sok esetben egy húzás miatt elvándorolnak a fogak egyik irányba, oly mértékben, hogy azt már nem lehet helyreállítani, és a pótlásunkkal sem tudjuk ezt kielégíteni. És akkor lehetséges, hogyha ezt elmagyarázzuk előképpen, akkor a páciens eláll attól, hogy beborítassa a fogait, mert ő eredetileg azért jött be például a kokáért, hogy a középvonalat változtassuk meg, hogy normalizáljuk. Tehát, hogyha ezeket így előrevetítjük és kellőképpen kimagyarázzuk, akkor a konfliktus helyzet az elkerülhető.
Milyen szabályszerűségek alapján tervezi meg a mosolyt a fogorvos, és ugyanakkor, hogy időzíthetjük a fogászati kezeléseinket, ha mosolytervezést is szeretnénk?
Igen. Ezzel kapcsolatban azt akarom megemlíteni, hogy erre a célra kialakított programmal mi még nem rendelkezünk, ez a Digital Smile Design nevű programról szól. Ennek hiányába a következőt tudjuk ajánlani a páciensnek. Tehát, hogyha tényleg azzal a szándékkal jött be, hogy ő szeretne változtatni a fogak esztétikáján, úgy színben, mi formában, akkor először is képbe hozzuk, hogy mivel rendelkezik. A fotodokumentáció, amit az előbb említettem, ez egy nagyon fontos eleme ennek a dolognak. Ezen kívül lenyomat alapján készítünk gipszmintákat is. A gipszminták miután felöntése elkészülnek, akkor a páciensnek bemutatjuk, hogy kézbe veheti a fogsorát gipsz formájába, és megnézheti ő is, hogy milyen rendellenességekkel kell megküzdenünk. Tehát ahogy említettem, hogyha helyzeti rendellenességek vannak, vagy hézagok vannak, vagy előnytelen dőlések vannak, vagy előnytelen gerincviszonyokkal rendelkezik a páciens, akkor képbe kell hozni, hogy körülbelül mit lehet kihozni. Sokszor vannak túlzott elvárásai a pácienseknek, meg kell értetni vele, hogy mi az, amit lehet, és mi az, amit nem lehet megvalósítani. Ha nem érti meg, akkor inkább elállunk a kezeléstől. Ha megérti, akkor el kell fogadja. Na most, hogyha nincsen nekünk a programunk, mégis hogyan tudjuk neki körülbelül bemutatni, hogy milyen végeredményre számíthat. Nagyon egyszerű a dolog. Digitális világot megelőzve, ezt úgy oldottuk meg, és mai napig is úgy oldjuk meg, hogy a technikus a gipszmintán előkészíti a csonkokat, ha szükségeltetik, tehát mi a szájban még nem nyúlunk hozzá a fogakhoz, és viaszból elkészít egy fantomot ezekre a csonkokra. Tehát lényegében megmodellálja a fogakat, a fogpótlást viaszból, és ezt a fantomot, viaszfantomot mutatjuk be a páciensnek, hogy körülbelül ezt lehet kihozni. És jó, hogy ezt nem tudja szájba helyezni, és megnézni, hogy szájba ez hogy mutat, de már a modelleken azért körülbelül fogalma lesz, hogy mit lehet kihozni. Esetleg, hogyha lehet beleszólása, hogy mit szeretne másképp, formailag, ha a helyzet megengedi, akkor azokat a korrekciókat meg lehet csinálni. Ritkán van az a lehetőség, amikor erről a viasz mintázatról lenyomatot veszünk, és a lenyomatunkba egy hígan folyó fogszínű akrilátot öntünk, és ezt felhelyezzük a szájüregébe, ráköt ez az akrilát, és akkor fogja látni nagyjából szájba is, hogy körülbelül mi lehet a végeredmény. Ezt utána természetesen le lehet szedni a fogairól, viszont körülbelül képet tud alkotni, hogy mit lehet kihozni az adott helyzetből. Hogyha a páciens elégedett azzal a szimulálással, akkor neki lehet fogni a pótlásnak. Tehát így tudjuk körülbelül áthágni a programnak a hiányát. A programmal kapcsolatban, és nem csak ezzel, hanem más programokkal kapcsolatban az a gond, hogy ez egy hatalmas nagy biznisz van a háttérben. Tehát el lehet kápráztatni a pácienst ezekkel a szimulálásokkal számítógépen, viszont sok esetben nem csak, hogy maga a program drága, hanem vannak cégek, akik ezekre havidíjat kérnek. És akkor ez akkor a plusz költséget jelenthet, hogyha ez tükröződik az árakba, az amúgy is magas árak még magasabbak lesznek, és a páciens lehet, hogy eláll a kezeléstől. Vagy nem fogja igényelni ezt a fajta szolgáltatást, hogy szimuláljunk neki egy fogsort.
Szerinted kik igénylik ezt a mosolytervezést, vagyis ezt a lehetőséget, beavatkozást? Hát tudjuk azt, hogy van, aki tiszta aranyfogat akar, vagy fogékszert akar a fogaira. Kik igénylik azt, hogy szebben mosolyogjanak, és tényleg ez egy nem mindennapi lehetőség, de azért nagyon sokan kihasználják és várják, hogy nekik is ilyen legyen.
Igen, hát a maximalisták vannak az első helyen, tehát akik a tökéletességre törekszenek mindenféle szempontból. Ez nem egy aberráció, ez egy természetes igény az élővilágban, és hogyha nem csak az emberekről beszélünk, hanem az állatvilágról is, akkor valahol egyszer régen olvastam egy tanulmányt, hogy a fecske mi alapján válassza ki a párját, akivel párosuljon, vagy, és az eredmény az volt, hogy minél tökéletesebb kell legyen a farok villatollazata. Tehát ott is a szimmetria dominál. És az emberiségnél is, tehát minél szimmetrikusabbak vagyunk, a nagy többsége mindig azt mondja, az a szép, ami szimmetrikus. A fogászat terén is ez dominál. Tehát akiknek maximális elvárásai vannak, és nincs megelédve a legkisebb helyzeti vagy színbeli eltéréssel, azok hajlandók ilyenfajta szolgáltatást kérni. Na most mi rá kell világítsunk arra, hogy mikor tényleg mikor motivált az, hogy beavatkozzunk, és mikor nem. Tehát azért nem dőlünk be a páciens kéréseinek minden esetben. Viszont, hogyha tényleg egy veleszületett előnytelen színnel rendelkező fogsorra állunk szembe, vagy van egy olyan helyzeti rendellenesség, amit már fogszabályozó szakorvos sem tud jobban kihozni, vagy káriesszel szemben nagyon vulnerábilis fogai vannak, és tele van tömésekkel a szája, akkor már javasolható lehet az összes fogak beborítása. Ilyenkor kiválasszuk a metódust, hogy milyen módszerrel készítsük el. A szimulálást is a magunk módján megpróbáljuk, és neki fogunk a pótlás elkészítésének. Ékszerek, amiket említettél, tehát volt egy korszak, amikor a fogászati ékszerek azok úgy reneszánszukat élték, az utóbbi időben egyre kevesebb az igény rá, és nem is nagyon látok. Véleményem szerint azért, mert sok esetben inkább úgy tűnik, mint hogyha valami a fogával lenne. Tehát az a pici kis csillogó kövecske, az nem mindig azt reflektálja, hogy az egy kimondottan ékszerről van szó, hanem inkább, mint hogyha valami zomászdefektus lenne. És volt rá példa, hogy jöttek, és kérték, hogy távolítsuk el. Különben maga az ékszerek alkalmazása az nem járt fogkárosodással, mint ahogy egyesek gondolják. Zománchoz abszolút nem kellett hozzáérni, egy speciális ragasztó segítségével kellett felragasztani a fog felszínre. Na, igen, hallgatok.
És most következzenek a medicina utolsó percében a beérkezett kérdések. Egy hallgató írja nekünk, hogy szeretném megkérdezni a doktor úrtól, hogy ha a felső egyszerű protézis egy jobb oldali szemfogra és egy baloldali hátsó zápfogra van felcsatolva, persze a saját fogra, akkor az rendben van-e? Mert nekem ez egyáltalán nem kényelmes.
Hát igen, amikor már kettő darab fog van a szájüregbe, és azt kell tartson egy teljes fogsort, akkor felvetődik az, hogy a... Most már kérdés, hogy milyen elhorgonyzó elemeket használtak az adott fogsornál. Tehát az elhorgonyzó elemeknek nevezzük azokat a protézisnek azt a részeit, ami fixen tartja a szájüregbe. Léteznek kapcsos megoldások, léteznek teleszkópos megoldások, léteznek ilyen nyomogombos, patentszerű megoldások. Egyik sem különösebben kényelmes. Tény az, hogy egy kapcsos protézis az a legalja a megoldásnak, egy teleszkópos elhordozású protézis vagy egy nyomogombos protézis az már lehetséges, hogy nagyobb komfortot szolgál. Nem kényelmes, most már nem tudom, milyen típusú protézist kapott az illető páciens, de elképzelhető, hogy az a kettő darab fog veszi át a terhelés nagy részét, amikor funkcionál. Tehát rágás közben a tehernek nagy része nem csak a szájpadlásra, a kemény képletekre, hanem a fogakra is átadódik, és akkor ez feszítő érzést válthat ki. Ha valamilyen szinten már egy kicsit mobilis is a fog, akkor természetesen, hogy funkció közben ez teljesen zavaró tényező lehet. El kell dönteni ilyen esetben, hogy mennyire jogosult a tarthatósága ennek a két fognak. Hogyha abszolút stabilan állnak, akkor helyesen kell megválasztani az elhorgonyzó elemet. Tehát én inkább a teleszkópos megoldással vagy a patentes megoldással gondolnák ilyen esetben.
Időközben megszámoltam, hogy 31 beérkezett kérdésünk van. Enikő kérdésével folytatjuk, írja. 5 nappal ezelőtt kiúzták az egyik fogamat, azóta is fáj az állkapcsom. Ennek mi lehet az oka?
Igen, tehát a húzások kapcsán nem kell rögtön arra gondolni, hogy befertőzte az orvos, mert a mai világban az már teljesen kiküszöbölhető, és a sterilitást azt eléggé keményen ellenőrzik a rendelőkben a hatóságok. Inkább arra gondoljunk, hogy mennyire volt traumatizáló az a húzás, tehát mennyire volt nehéz maga a beavatkozás, vagy milyen stádiumban, milyen fertőzöttségi foka volt annak a fognak, amit ki kellett húzni. Tehát vagy egy traumatizáló húzás eredményeként számolhatunk elhúzódó fájdalommal, vagy pedig, hogyha valamilyen fertőző góc volt, genyzacskó, genyesedés a fog körül, akkor a frissen húzott húzási seb felülfertőződhet a gócban felelhető baktériumok által. És természetesen, hogy ez zajosabbá teszi a gyógyulási folyamatot, hát mindenképp vissza kell fordulni a fogorvoshoz, és nézze meg, miről van szó, és annak függvényébe mondja meg, hogy mi a teendő. Legtöbb esetben kell gyógyszeres kezelést is felírni egy ilyen komplikált húzás után. Előfordulhat az is, hogy nem vérzik előképpen a húzás után a seb, nem alakul ki az egészséges vérdugó, vérömleny az üregbe, hanem a húzás után egy tátongó üreg marad. Ez elég sok esetben a dohányosoknál fordul elő, ahol a hajszáleres keringés gyenge. Ilyen esetben természetesen, hogy egy-két nap után az ételmaradékok bele kerülnek a húzási sebbe, a kráterbe, egy pár nap után elkezdnek erjedni, a baktériumok elszaporodnak, és sok esetben mondja a páciens, hogy 2-3 napig nem volt semmi, és 4. nap elkezdett fájni. Hát azért, mert lett egy ilyen bakteriális felülfertőzöttség, amiatt, hogy nem alakult ki a vérdugó. Ilyen esetben egy 8-10 napig is elhúzódhat a fájdalmas szak, de gyógyszerek szedésével és esetleges időszakos átmosásokkal, a rendelőben végzett átmosásokkal, tisztítással meg lehet szüntetni a fájdalmat, és meggyógyul végső soron.
Ilona kérdése, hogy fogászati góc tájok gyulladás miatt megnagyobbodhat-e a nyirokmirigy?
Igen, viszont távol eső nyirokcsomók, tehát ne gondoljunk arra, hogy a hónaj alatti nyirokcsomóink fognak megdagadni, hanem a fej különböző pontjain, tehát az állkapocs alatti nyirokcsomók, leggyakrabban ezek szoktak kitapinthatóvá válni. Ez egyértelmű, tehát olyan esetben, hogyha van egy gyulladásos góc, egy akut genyedéses folyamat, akkor elkerülhetetlenül a környéki nyirokcsomók is reagálnak duzzanattal és fájdalommal. Ilyen esetben természetesen szintén gyógyszeres kezelés igényeltetik, és az akut fogeredetű probléma megoldódásával párhuzamosan a nyirokcsomó duzzanatok is megszűnnek és visszahúzódnak.
István kérdése, hogy idézem, olvasom. A számban egy fehér szemölcs-szerű dolog jelent meg. A kérdése tehát az, hogy szájsebészetre, vagy inkább a fogászatra menjen.
Első lépésként mindenképp a fogorvos alása, milyen elváltozásról van szó, és miután a fogorvos megnézte, utána eldöntheti, hogy tovább küldi szájsebészetre, vagy nem. Sok esetben csak egy banális aftáról van szó, gyakorossági listán még ott lehet egy fisztula, tehát egy ilyen sipolynyílás, ami egy tünetmentes, de jelenlévő gyökércsúcs körül kialakuló gyulladásos gócról adhat nekünk jelzést. Az aftásodás, kémiai irritáció lehet még a háttérbe, tehát hogyha valami van rá példa, hogy például fogfájás ellen szeszt vesznek a szájába, és azt tartják, és akkor az is okozhat egy ilyen nyálkaártya eróziót, ami aftásodáshoz vezethet. Én első lépésként mindenképp a fogorvossal nézetném meg, és utána a fogorvos döntse el, hogy kell lássa szájsebész, vagy nem. mert vannak olyan fehér elváltozások, ami már ilyen prekancerózus állapot is lehet. Ez ritka, megnyugtatom a páciens, hogy nem kell többe pánikolni. Annak a képét nagyon, tehát a diagnózist elég könnyű felállítani, hogy ilyesmiről van szó, de hogyha felmerül a valószínűség ennek, akkor szájsebész kell lássa és megmondja, hogy mi a teendő.
Következő kérdésünk. Ha a lyukas fogamból letört egy nagyobb darab, akkor a fogat mindenképpen ki kell húzni?
Természetesen, hogy nem. Felmérjük a roncsolódásnak a fokát, és meg tudjuk akkor már néhány percen belül akár egy röntgenfelvétel segítségével állapítani, hogy van értelme azt a fogat menteni, vagy sem. Azért egy szúvasodás kapcsán, tehát hogyha mégis úgy döntenénk, hogy megtartjuk, vagy megtarthatónak tűnik a fog, akkor neki fogunk és első lépésként kitakarítjuk a szúvas üreget. Épp szövetekig az elvékonyodó zománcéleket lesimítjuk, és megnézzük, hogy körülbelül milyen arányban marad meg a saját foganyag. És ennek függvényben döntünk. Tehát, hogyha már több mint kétharmaddal fognak roncsolódott, akkor nagy valószínűséggel nem fogunk ragaszkodni a megmentéshez. Főleg abban az esetben, hogyha a szúvasodások már a mélyebb zónába, a gyökér felé is terjedtek. Ha viszont fele vagy több mint fele megtartotta fognak, akkor a legtöbb esetben az menthető. Vagy egyszerű töméssel, vagy gyökérkezelés és csapozással, de megmenthető, úgyhogy nem kell rögtön fogónak szökni.
Az egyik fogam nagy része tömött, erre lehet-e koronát tenni, rakni úgy, hogy magát a tömést csiszolják le, vagy muszáj csapot használni?
Hát, hogyha nagy tömés van benne, bármilyen tömés legyen benne, tehát az alapszabály, hogyha már úgy döntünk, hogy koronáznánk, akkor azt a tömést, ha nem mi csináltuk, és nem tudjuk, hogy miből készült, és milyen lelkiismeretessége volt az kivitelezve az a tömés, vagy az üreg kialakítás, akkor jobb, hogyha kiszedjük, megnézzük, mi van az üreg alján, és újra tömjük olyan anyaggal, amiről biztosan tudjuk, hogy az jól hozzátapad a foganyaghoz, és akár lecsiszolható úgy, hogy nagy tömés van benne. Tehát el kell távolítani, felmérni a helyzetét a fognak, újra tömni, és utána akár le is csiszolható nagy töméssel is, és koronázható. Ha viszont nagyon vékony oldalfalak maradnak, vagy esetleg a fog gyökérkezelt is, akkor tanácsos az újratömés előtt a fognak a megerősítése ilyen üvegszálas csappal, vagy fémcsappal, és utána koronázni.
Tapasztalatod szerint helyre lehet-e állítani a gyengült, vagy sérült fogzománcot?
Mindenképp helyre lehet állítani. Na most kérdés, hogy a gyengülés alatt, tehát milyen stádiumban van a zománckárosodás, hogyha csak ilyen fiatalkori krétaszerű foltok vannak megjelenve, anélkül, hogy szúvas üreg alakulna ki, akkor ilyen flóros gélekkel, lecsetelésekkel ez a további demineralizáció, vagy elmésztelenés a zománcnak megállítható. Pontra kell tenni a fogtisztítást, mert a háttérben lehet az, hogy nem is tisztítja kellőképpen a fogait, el kell magyarázni a technikát, és sűrűn kell kontrollra hívni legalább 2-3 éven keresztül, hogy ezt ellenőrizzük, hogy jól végzi vagy nem, illetve, hogy a méztelenedés az nem-e jár már kavitás üregképződéssel, mert hogyha igen, akkor egyértelműen tömni kell. Felnőtt korban tapasztalt ilyen zománc gyengülés, ami lehet vagy szúvasodási, vagy kopási folyamat eredménye, a legtöbb esetben már tömést igényel. Úgyhogy ezeket el kell lássuk tömésekkel.
Már nagyon sokszor voltál a medicina meghívottja, de mégis látom a kérdéseket, úgyhogy majd időt kell szakítsunk arra, hogy ezt a beszélgetést a válaszokkal még folytassuk. Hallgatóknak megírjuk, hogy nem hiába, vagy elmondhatjuk, hogy nem hiába küldték el ezeket a kérdéseket, mert nem maradnak válaszok nélkül. Doktor úr, a medicina percei szép lassan lejárnak. Köszönjük a válaszokat, a beszélgetést, és azt is, hogy ma este is itt voltál velünk élőben.
Köszönöm én is a meghívást. Reménykedem, bízom abban, hogy még fogok jönni, és akkor a megmaradt kérdésekre is fogok válaszolni.
Köszönjük szépen is a lehetőséget, mindenképpen kihasználjuk, kedves hallgatók, a medicina percei tehát erre a hétre lejártak. Lassan át kell adjuk a stúdiót, köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Vitos Gábor általános fogszakorvos nevében is. Elköszönök, a műsorvezető szerkesztőt, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!